Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa rádió egy 1990-ben sugárzott műsorát. Sinkovics Imre színművésszel beszélgetett életéről, sikereiről és pályafutásának árnyékos oldalairól Demján László.
Ha jó és bal sorsod napjai, ég táj s évszak divatjai közt, megmaradsz annak, ami lehetsz egészen, kifosztva is éppen, lélek a lélektelenségben, úgy leszel ember, igazi.
Beszélgető partnerem megmaradt annak, embernek, művésznek, nem kell bemutatnom hallgatóinknak, sem a vers után, sem a hangja után. Imre, üdvözöllek a Szabad Európa Rádió budapesti stúdiójában. Köszönöm, hogy befáradtál.
Laci, üdvözöllek a Szabad Európa Rádió budapesti stúdiójában. Újra itthon. Köszönöm, hogy itthon vagy.
Köszönöm neked. Imre, annak ellenére, hogy már egyikünk sem gyermek, a jövő mégis fontosabb mind a kettőnk számára, mint a múlt. Bár az is fontos, és a jövőben hazánk jövőjét értem, nem a személyes jövőnket. De mielőtt arról beszélnénk, azért mégis kanyarodjunk vissza, jócskán az időben. Hogy lett a gyerkőcből ember? Ismertelek még majdnem gyerkőckorodban. Ismertük egymást.
Igen, éppen közben akartam szólni, hogy legyünk pontosak. Mert úgy látom magam előtt, mintha tegnap történt volna, ott vagy a Magyar Rádió Bródi Sándor utcai épületének földszintjén, a mostani, ha jól tudom, 5-ös vagy 7-es stúdiójában, aminek ablakai az udvarra, kertre nyíltak. Falu Rádió, te voltál egyszerre rendező és lemezforgató, mert akkor még nem volt magnetofon. Zsírkrétában volt a lemezekre rájelölve, hogy hol kezdődik a riport hasznos része, hol kell elúsztatni, hol kell a másik forgótárcsáról beadni a zenét, hol jön erre rá a harmadik lemez. Én csak azt nem értettem, hogy a csodába tudsz még nekünk inteni, hogy beszéljünk, mert hiszen kezed mindössze kettő volt, aztán egyszer jobban oda néztem, hát az álladdal fogtad le az egyik lemezt, hogy ne forogjon, a két kezeddel a másik kettőt, és valahol úgy alulról fölemelted a lábadat, és azzal intettél be nekünk, hogy kezdhetjük a beszédet.
Köszönöm,
de
köszönöm.
Ez így volt, Laci, ez úgy él benne.
Imre, te vagy a középpontban, az emlékek azonban mindkettőnk számára élőek. Hogy lettél színész? Hol határoztad el? Mikor?
Hát erre meglehetősen nehéz válaszolni. Talán egy éjszakai cserkésztábor tűznél. Én sok mindenfélének készültem kisebb diákkoromban. Pap, tanító, mezőgazdász, kertész, erdész, lévén, hogy a családom jó rész Dunántúlról, vidékről származik, tehát igen erős vonzalmat éreztem a föld és a természet iránt. A pap és a tanító az megint csak neveltetésemből, valamint környezetemből adódott. Aztán amikor számot vetettem ilyen első szerelmes kamaszdiák koromban magamban azzal, hogy hát ugye a papnak le kell mondani nősülésről, családról, és egyáltalán fogadalmat kell tennie e téren, akkor éreztem, hogy bármennyire is vonzó a szentmisének a misztériuma, állítata, a szent beszéd, tulajdonképpen azt hiszem. És azt tetszett a legjobban, hogy a hívekhez beszélhet, és az evangéliumot elmagyarázza. és azokat a gondolatokat érthető módon az embereknek és tovább visz és hat rájuk. Valahol ez a fajta vágy, ami benne volt, ez csúszott át a színészethez. Mert hiszen most nem akarom ezt az olcsó analógiát, hogy tália papjaiját, ez sokan használják ezt a kifejezést, de van a dologban két igen erős azonosság. Az egyik a misztérium, az átélése a szertartásnak, szentmisének, Isten tiszteletnek, áldozat bemutatásnak, és a színi előadásnak, és hát a hívekhez, a nézőkhez beszélhet az ember is, közölhet gondolatokat. És valahol, ahogy az imént azt mondottam, hogy egy cserkésztábor tűznél éjszaka, győződtem meg, nem is, hogy meggyőződtem, bocsánat, kiigazítom magamat, döntöttem el, amikor úgy láttam a fiúk, a velem azonosak, vagy idősebb vezetőknek, és hát főleg a fiatalabb gyerekeknek a szemében az érdeklődést, ahogy mondtam, különböző tréfákat a tábor napi eseményeiből eléadtam a tűz mellett, hogy tudok hatni, úgy éreztem a gyerekekre. Játéknak indult. Aztán közben rájöttem, hogy ez csak színjátszás, a nevében játék. Valójában ez egy nagyon-nagyon-nagyon kemény és felelősségteljes munka. De hála Istennek, miután egyik tanárom, valamint a hittanárom, akinek nagy respektje volt szüleim előtt, ők rábeszélték őket, hogy engedjenek felvételi vizsgára. Ott aztán olyan kitűnő mesterek kezébe kerültem, akiknek nevét sajnos bizony a hallgatók közül sokan már nem is ismerik, mint Abonyi Géza, Apáti Imre, Gellért Endre. Ők palléroztak, és védtek is egy kicsit, mert ugye én 47-ben érettségiztem, és 47-től 51-ig jártam a Színi Akadémiára. Hát ebből a közelmúlt történelmét ismerő hallgatók rögtön kikövetkeztethetik, hogy nem éppen a legkönnyebb években. Jóval később, évekkel később tudtam csak meg, hogy hányszor kellett engem az előbb említetteknek, és itt még hozzájuk nem sorolnám Súlyok Máriát is, a főiskolán megmenteni az akkori meglehetősen hát vörös diák és vezetés, valamint tanári testületi szellem től, mert ugye én voltam kispolgár, klerikális beállítottságú, politikailag fejlődésképtelen, de hát szerencsére szaktanáraim próbáltak arra hivatkozni, de kérem szépen, de hát azért a mesterséget ott nem lehet. Jó, igen, de elvittem mi a jellem, emberi jelleméről. Na, hála Istennek, ezen túl vagyunk. Ők megmentettek. Isten áldja meg halóporukban is őket.
Imre, két szót őriztem meg magamnak abból, amit most mondtál, különösen az egyik, a hívek hisznek neked, tudnélik, amikor kimész a színpadra, tehát híveid lent ülnek a nézőtéren. Ez az egyik, mert ez végig kíséri életedet. A másik pedig, ahogy említetted, hogy egyszer, mikor szerelmes voltál fiatalon, akkor jutott eszedbe. Nem gondolnád, hogy ide egy ilyen szerelmes verset be kellene iktatnunk? Emlékszel valamire még?
Azt hiszem, igen. Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöldel a nyárfa az ablak előtt, de látod amottan a téli világot, már hótakará el a bélci tetőt, és még ifjú szívemben a lángsugarú nyár, és még benne virít az egész kikelet, de íme sötét hajam őszbe vegyül már, a téldere már megüté fejemet. Elhull a virág, eliramlik az élet. Ülj hitvesem, ülj az ölembe ide. Ki most fejedet kebelemre tevéd le, holnap nem amolsz-e sírom fölibe. Ó, mondd, ha előbb halok el, könnyezve tetem, Imre, borítasz-e szemfödelet, s rábírhat-e majdan egy ifjú szerelme, hogy elhagyod érte az én nevemet. Ha eldomod egykor az özvegyi fátyolt, fejfámra sötét lobogóul akaszd, én feljövök érte a síri világból az éj közepén, s oda leviszem azt. Letörleni véle könnyűimet érted, ki könnyeden elfeledét hívedet, se szív sebeit bekötözni ki téged, még akkor is, ott is örökre szeret.
Nehéz szerepem van. Nagyon nehezen tudom folytatni. Kik voltak az osztálytársaid?
Hát annak idején 32-en kezdtünk 47-ben, aztán ugye hát a rostavizsgákon kihullottak többen, majd betegségek folytán felsőbb osztályokból hozzánk kerültek, aztán korengedménnyel tőlünk felugrottak, végül is 9-en végeztünk, a 9-ből itthon élő és a pályán lévő osztálynévsor a következő: Körmendi János, Gyurkovics Zsuzsa, Sinkovics Imre. A többiek részben elhaltak, hárman lettek öngyilkosok, és ketten pedig Csisztai Bandi Párizsban van, és Pénzes Jancsi, ő pedig a Melbourne televíziónak immáron nyugdíjas főrendezője.
És ki volt az osztályfőnököd?
Kezdetben Abonyi Géza, majd Gellért Endre. És Apáti Imre is elég sokat vállalt az osztály munkájában, vizsgaelőadást rendezett nekünk. És utána hát természetesen a Nemzeti Színházhoz kerültem. Jól lehet, mert hogy ott voltam utolsó évben ösztöndíjas, jól lehet, én Szendrő Jóskához akartam menni feleségemmel együtt, aki akkor még Gombos Katalin, még csak a mennyasszonyom volt, Pécsre.
Ott voltam 2 évig nála.
Igen,
hogyne.
Pécset.
Hogyne. Mikor a rádióból eltávolítottak, akkor oda kerültem. Jóska volt az a nagyszerű ember,
hát, csodát,
aki ott összeszedett egy társulatot. Kiváló emberek.
Na, oda szerettem volna menni, mert bírtam az ő korábbi ígéretét, szerződési ajánlatát. De hát Gellért Endre azt mondta, mert hivatkoztam házasságomra, meg hogy hát ott azért fiatal színész hamarabb kap, és több, nagyobb szerepet. És akkor Gellért Bandi azt mondta, hogy ne féljen, mire ez se lesz egy rossz házasság. És tulajdonképpen, ha eltekintek attól az 5 esztendőtől, amit 1956 után kényszerűségből töltöttem, másút az sem ugye saját jó szántamból, akkor valóban jó házasság lett az is, mert azóta is a Nemzetinél vagyok, és azóta is Gombos Katalin a feleségem.
56, fordulópont, egyelőre maradjunk előtte. Miket játszottál a Nemzetibe? Milyen szerepeket?
No, első években kisebb dolgokat, bár azért a kicsik között ilyeneket kell megemlítenem, hogy a Csongor és Tünde Kurrach Ördög fiókája, vagy Levicki Dzsidás ezredes Annoszti fiúban, Leone kapitánya Volponéban, és így tovább Frank a Várenné mesterségében. Nem mindegyiket egyedül volt, amelyiket másodszereposztásban kaptam meg, de mód és lehetőség volt a gyakorlatozásra és a felnövekvésre. Aztán Szörényi Éva férje voltam, gondold el, voltam 24 esztendős, és a Csiki Gergely Buborékok című darabjában Rábai Zoltán kormányfőtanácsos feleségem Szeréna Szörényi Éva, hát én remegett a lábam a megilletődöttségtől. És körülbelül ilyesmi. Jó, pardon, azt hadd említem még meg, a 3 egyfelvonásot, amely közül talán Déri Tibornak a Talpsimogatók volt az egyik legjelentősebb. Ugye az 50-es évek közepe táján, ami először kezdte kicsit úgy színpadról, az irodalom eszközeivel bírálgatni az akkori fennálló politikai társadalmi rendszert. Ezt a Katona József Színházban, a Kamara Színházunkban játszottuk óriási sikerrel, a közönség pontosan értette, hogy miről van szó.
Igen, említetted, hogy először csak kisebb szerepeket, bizonyára emlékszel még erre a mondásra az 50-es évekből, hogy nincs kis szerep, csak kis színész, de te Hát, mint kis szerepből óriási csináltál, mert Laci rész voltál.
Hát Laci, nagyon kedves tőled, de azért hadd jegyezzem meg, hogy nagyon fontos az, hogy lehetőséget adtak arra, hogy a kisebb szerepekben az ember jobban mer kísérletezni. Volt olyan, most nem emlékszem már melyik darabban, és mi volt pontosan a feladat. Jösszem a Viharos alkonyatban egy mensevik diák. Igen, és már eszembe jutott. Azt minden alkalommal, amikor ment, más karakterű emberre vettem, vagy fiatal emberre. Más mozgású, más járású, más beszédritmusú, más hangszínűre. Próbálgattam az eszközöket, és az idő igazolta ezt a kísérletet, hogy ez nem renitenség volt, mert azért mindig maradtam a rendezés keretein belül, de így is meg lehet oldani, úgyis ugye ahány színész ráosztják a szerepet, közel sem egyformán oldják meg. Ebből a szempontból rendkívül hasznos és okos volt, és tudták a mestereim, hogy miért csináltatják ezt velem.
50-es évek, elérkezünk 56-hoz. Nem szeretnék politikai dolgokról beszélni, de nem mehetünk el némán emellett. Szerepedről 56-ban.
Kérlek szépen, a dolog úgy kezdődött, hogy Millernek a Szálemi boszorkányokjának volt az olvasó próbája délelőtt október 23-án a Nemzeti Színház házi színpadán Gellért Endrével. Ő rendezte volna. És ahogy onnan jöttünk le a házi színpadról, nota bene a színház pártitkárnője azt mondja nekem, hogy Imre, nézze, milyen tömeg jön itt, álljunk közéjük. És valóban a keleti pályaudvar felől, a Rákóczi úton jött a tömeg, tartott a Petőfi szobor felé. Na, miután én a szomszédházban lakom, gyorsan felszaladtam, hogy valami tisztességesebb ruhát vegyek magamra, mert közben ott száguldott el egy autónak a hágcsóján kapaszkodva az ablakba valamelyik fiatal író, és oda kiabálta, hogy Imre, amíg összegyűlnek, szavaj nekik. Valamelyik fiatal író vagy költő, most már nem emlékszem pontosan a nevére. Na hát én gyorsan fölrohantam le a szoborhoz, és hát ott volt, ugye, ahogy összegyűltek, főleg egyetemisták, főiskolások, köztük a színművészeti főiskola növendékei is. A Nemzeti Dal, majd Felszállott a páva, Bacsányi a látó, franciaországi változások, hát amiket így fejből hirtelen tudtam mondani, majd utána beszélt a Péter bácsi, Veles Péter, és a tömeg elindult ki a Kiskörútra, és a Margit hídon keresztül érkeztünk a BEM térhez. Hát közben úgy körülbelül a Bazilika táján láttam az első olyan piros-fehér-zöld lobogót, amiből erkélyen egy nagy ollóval valaki kivágta ezt a régi, hát egyáltalában nem nemzeti múltunkat jelképező címert. Hát ami akkor ugye ezekben az államokban ilyen szinte szabványmódra készültek. Ott Besenyei Feri szavalt a BEM szobornál, akinek viszont aznap este előadása volt, Németh László Galileje, és oda szólt nekem, hogy Imrus, gyere föl, mert én játszom, nekem el kell menni.
És Katona Józsefbe, ugye?
A kamarába, igen, a Katona Józsefbe. No, aztán onnan, hát akkor már az utca és a hatalmas tömeg hangulata vitt magával, természetes, hogy nem hazamentem utána, hanem a parlament elé, ahol a nagy tüntetés volt, ahol a nagy tömeg is oda vonult. Most akkor megtudtuk, hogy egy 20-tagú egyetemista küldöttségbe ment az épületbe, és nem engedték még ki őket. Ott a nagy tömeg, egy olyan kb. 2000 főnyi tömeg gyűlt össze az egyes kapunál, ez a parlamentnek a déli oldala. Be akarták törni, mikor odaértem. De sejtettem, hogy ez nem jó dolog, valahogy le kéne beszélni az embereket. Hála Istennek hamar fölismertek, mert akkor már egyrészt színházból, meg egy-két filmben már játszottam, és hát rengetegen ott voltak a Petőfi szobornában, mint a BEM szobornál, hallottak ott szavalni, tehát ha szabad így mondanom, hitelem volt az emberek előtt. Először beszéltem a portással, mire azt mondta, hogy kérem, azok biztos ki fognak jönni, az a küldöttség. De az ablakrésen keresztül láttam, hogy benn bizony elsősorban, az első sorban néhány ilyen overállos férfi áll tűzoltó slagokkal a kezében, majd mögöttük fekvő géppuskások, a mögött térdelő géppisztolyosok és hátul a komiszárok. Stukkerrel, hát ugye a mentőrség, vagy nem tudom én minek kell ezt nevezni, és akkor erről tájékoztattam az embereket. Erre még inkább be akarták törni a kaput, akkor megmagyaráztam nekik, hogy itt csak mi lehetünk vesztesek. Na, aztán végre szerencsére jött valaki, a Majlát Jucó, az Erdei Ferencnek a felesége, aki képviselő igazolványával sem tudott bejutni. És akkor aztán ő valahogy kiverekedte mégis azt, hogy mondjuk körülbelül 2000 ember képviseletében és megbízatásával beengedjen a portás a parlament épületébe, és majd én megyek vissza, és jelzem, hogy mi történt az egyetemisták küldöttségével, akik a bizonyos 12 pontot vitték. Így kerültem be az épületbe, és így lettem történelmi pillanatoknak szem és fültanúja, Nagy Imre megérkezésének, a belső vitának, a gerőbeszéd után az egyik teremben, ahol egyre másra gyűltek elsősorban magyar írók, gondolkodók, meg különböző küldöttségeknek a vezetői. Majd amikor felforrósodtak a történelmi események még ott azon az estén, ugye a politikusok átmentek az Akadémia utcai épületbe, és ott folytatták a vitát már az ilyen mindenféle népség kizárásával, mint akik mi ott szorongtunk egy teremben. Éjfélig voltunk bezárva, olyan 25-öd magammal egy ilyen nagyobb szobácskába, aztán éjfél után kiengedtek. Hát tulajdonképpen itt a történetnek véget vethetek, mert ezután már személyes dolgok következtek, feleségem megkeresése, otthon a két gyerek, hogy mi van, hogy van, s mint van. De hát ezt sokan velem együtt több ezeren átérték, úgyhogy erről különösebbet nem tudok mit mondani. Nagyon szép napok ígérete lebegett előttünk, de hát tudjuk a befejezését.
Ha szabad színházi hasonlattal élnem, eljutottunk az első felvonás végére. Sok évtizedes barátság kötött I. és Gyulához, és ugyanezekből az idézett napokból került elő a fiókból egy vers, amelyet nagyon kérlek mondjál nekünk.
Igen, hát ez akkor jelent meg az irodalmi újságban. Egy mondat a zsarnokságról. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben, nem csak a vallatószobákban, nem csak az éjszakában kiáltó őrszavában, ott zsarnokság van nem csak a füstsötéten lobogó vádbeszédben, beismerésben, rabok fal morzejében, nem csak a bíró hűvös ítéletében, bűnös, ott zsarnokság van nem csak a katonásan pattogtatott vigyázban, tűzben, a dobolásban, s abban, ahogy a hullát gödörbe húzzák, nem csak a titkon félig nyílt ajtón ilyetten besuttogott hírekben, a száj elé hultan piszt jelző újban, ott zsarnokságban nem csak a rács szilárdan fölrakott arcvonásban, s e rácsban már szótlan vergődő jajsikolyban, a csöndet nevelő könnyek zuhatagában, kimerett szembogárban, ott zsarnokságban nem csak a talpra álltan harsogott éjjenekben, hurrákban, énekekben, hol zsarnokság van, ott zsarnokság van nem csak az ernyedetlen tapsoló tenyerekben, kürtben, az operában, épp oly hazug harsányan zengő szoborkövekben, színekben, képteremben, külön minden keretben, már az ecsetben, nem csak az éjben halkan sikló gépkocsi zajban, s abban megállt a kapuajban, hol zsarnokság van, ott van jelen valóan mindenekben, ahogy rég istenet sem, ott zsarnokság van az óvodákban, az apai tanácsban, az anya mosolyában, abban, ahogy a gyermek idegennek felelget, nem csak a szöges drótban, nem csak a könyvsorokban, szöges drótnál jobban butító szólamokban, az ott van a búcsúcsókban, ahogy így szól a hitves, mikor jössz haza, kedves, az utcán oly szokottan ismételt, hogy vagyokban, a hirtelen puhábban szorított kézfogásban, ahogy egyszer csak szerelmed arca megfagy, mert ott van a légyodban, nem csak a vallatásban, ott van a vallomásban, az édes szómámorban, mint légy a borban, mert álmaidban sem vagy magadban. Ott van a nászi ágyban, előtte már a vágyban, mert szépnek csak azt véled, mi egyszer már övé lett. Vele hevertél, ha azt hitted, szerettél, tányérban és pohárban, azban az orban, szájban, hidegben és homályban, szabadban és szobádban, mintha nyitva az ablak, s bedől a dögszag, mintha a házban valahol gázfolyás van, ha magadban beszélgetsz. Ő, a zsarnokság kérdez, képzeletedben se vagy független, fönt a tejút is már más, határsáv, hol fénypásztáz. Aklamező a csillag, kémlelő ablak, a nyüzsgő égi sátor, egyetlen munkatábor, mert zsarnokság szól lázból, harangozásból, a papból, kinek gyónol, a prédikációból, templom, parlament, kínpad, meg annyi színpad, húnyod, nyitod a pillád, mind az tekint rád, mint a betegség. Veled megy, mint az emlék. Vonatkereke, hallod? Rab vagy, rab, erre kattog. Hegyen és tenger mellettbe ezt lehelled. Cikáz a villám, az van minden váratlan zörejben, fényben, a szívhökkenésben, a nyugalomban, e bilincs unalomban, a zápor zuhogásban, az égigérő rácsban, a cellafal fehéren bezáró hóesésben, az réz rád, kutyát szemén át, s mert minden célban ott van a holnapodban, gondolatodban, minden mozdulatodban, mint víz a medret, követed és teremted, kémlelődsz ki e körből, ő néz rád a tükörből, ő les, hiába futnál fogoly vagy, s egyben foglár, dohányod zamatába, ruháid anyagába beivódik, evődik, velődik, eszmélnél, de eszme, csak övé jut eszedbe, néznél, de csak azt látod, mit ő eléd varázsolt, s már körbelángol erdőtűz, gyufaszálból, mert amikor ledobtad, el nem tiportad, s így rád is ő vigyáz már, gyárban, mezőn, a háznál, s nem érzed már mi élni, hús és kenyér mi szeretni, kívánni, karot kitárni, bilincseit a szolga maga így gyártja, s hordja, ha eszel, őt növeszted, gyermeked neki nemzed. Hol zsarnokság van, mindenki szem a láncban, belőled bűzlik, árad, magad is zsarnokság vagy, vadonként, napsütésben, így járunk vaksötétben, s feszengünk kamarában, akár a Szaharában, mert ahol zsarnokság van, minden hiában, a dal is, az ilyen hű, akármilyen mű, mert ott áll, eleve sírodnál, ő mondja meg, ki voltál, porod is neki szolgál.
Második felvonás következik. 56 után vagyunk. Sinkovics Imre, csak úgy, mint nagyon sokan, egy olyan időszakba kerül, amikor nagyon nehéz. Első bizonytalan lépések, összekacsintások az együtt gondolkodókkal, az azonosokkal, a tisztességesekkel, a becsületesekkel. Hogy ment tovább?
Hát nagyon nehéz volt. Ha annak a 12 napnak az emelkedettsége és reménye szerte is foszlott, de ezeknek a napoknak köszönhetünk olyan barátságokat, mint Keresztúri Dezsőjéké, Ijész Gyulájéké, Németh Lászlóéké, Borsos Miklós, Déri Tibor, és így tovább. Na most, mindig is volt bennem, mindkét nagyapámat nagyon korán elveszítettem, igen kicsi korban, mindig is volt bennem egy ilyen vágy, vonzódás az idősebbekhez, a tapasztaltabbakhoz. Bennük ezt megtaláltam, ezt a fajta nyugalmat és a nagyapai bölcsességet és tanácsadást. Egy ilyet idézek csak Ijész Gyulától, amikor kérdő tekintetemre 57 tavasz elején, csúnya szeles idő volt, még az Erzsébet híd lógatta roncsait bele a Dunába, zajló jégtáblák között, és kérdőn ránéztem, csak ennyit mondott. A becsület megőrzése mellett de életben kell maradnunk. És hála Istennek mindig voltak, akik segítettek az életben maradásban, és hozzásegítettek a létfenntartásunkhoz. Hát csak egyet, hogy említsek, Lóránt Gyuszi, a híres aranycsapat egyik hátvédje, aki valamilyen melyest földim is lévén, hogy kőszegítá Dunántúli. Ő akkor a Műtexnek, a Műanyag és Textil Kisipari Szövetkezetnek volt az elnöke, és oda bevitt engem ilyen segédmunkás félének. Úgyhogy átvészeltük azokat az időket, azután Fodor Imre, a József Attila Színház igazgatója, ő is különböző jogcímeken kis jutalmakat adott, mert megszabták még a fizetésemet is. Ma már könnyű visszaemlékezni rá, mert túl vagyunk rajta, és tulajdonképpen az ötesztendő a József Attila Színházban nagyon szép volt. Remek szerepeket játszottam, kollégák végtelenül kedvesek, és ahogy te mondtad, ilyen odakacsingatóak voltak, és a közönség is.
Imre, 60-as évek második fele, 70-es évek, jött a film, rengeteg filmben játszottál, televízióban, ami szintén kezdte első lépéseit Magyarországon. Mikre emlékszel vissza a legszívesebben a filmek közül?
Hát várjunk csak azért hirtelen. Hát természetesen ugye ilyen, hogy Két fél idő a pokolban, ami egy nagyon érdekes történet volt a Fábri Zoli rendezésében. Aztán az Isten hozta Őrnagyurt, és természetesen a Tizedes meg a többiek, ami hát valóban nagy közönségsiker volt. Ha jól tudom, majdnem egy esztendeig ment ugyanabban a filmszínházban, annyiszor kellett prolongálni, aztán talán egy hét vagy két hét ilyen. Hát ezt a hazai közönség meglehetősen ismeri. De ide sorolnám még az Egri csillagokat, hiszen ott meg Dobóvár kapitányt játszottam. És ide sorolnám még a Szerelmi álmokat, amiben Liszt Ferencet. Hosszú a sor, és sok szép nemes anyag van közte, ami nem csak hogy népszerűséget szerzett számomra, hanem a közönség is élvezte. Televíziós játékok, hát azokat nehéz lenne felsorolni, de hát aztán tudod, amikor úgy valakinek úgy megbocsájtanak, és újra lendületbe jön, bizony alig győztem a munkát, mert hiszen mindemellett visszakerült vén a Nemzeti Színházba, a Macbethnél debütáltam, és aztán ezt követték ott is a magyar klasszikus drámairodalomnak a nagy veretes szerepei. Bizony volt olyan szezon, hogy beléptem az öltözőmbe, és csak a kikészített ruháról tudtam meg, hogy ma melyik hőst is játszom.
Imre, eddig két felvonást idéztünk. Az első volt a gyerkőcből emberré váló Sinkovics Imre, egészen 1956-ig, utána beszéltünk 56 utáni éveidről, nehézségeidről, majd a lassú indulásról. Kerget az idő, annyi mondani való lenne még. A harmadik felvonás, napjaink. Megvalósult az, amire készültél, amire vágytál?
Lacikám kedves, ezt erre így nagyon nehéz válaszolni. Óhatatlanul, akármennyire is ki akarjuk kerülni, de hát egy-két szót csak kell ejtsek arról, hogy bizonyos közéleti, vagy közeszereplésre kényszerültem, nem külső kényszer, hanem belső kényszer hatására. Hiszen már 1956-hoz is a lyukas lobogó alá is az a szeretet és a nemzet féltés és a nemzet jövője iránt érzett felelősségérzet vagy gond vezetett. Na most napjainkban ez ugyanúgy és ugyanoly módon érvényes, hála Isten, egy különbséggel, hogy nem folyik vér az utcán. És ha az ember ebből arra következtetne, hogy ó, hát milyen nagyszerű dolog, s milyen jó, így igaz, de mennyivel nehezebb egy lassú forradalmi folyamatot békésen véghez vinni, mint hirtelen, amikor fenekestül felfordítanak mindent. Hát hiszen a történelem erre erre a hirtelen felfordítása szolgál bőven példával, a féle békés forradalomról legalábbis én nem nagyon tudok, békés átalakulásról. Nehéz a feladat. Természetesen, hogy ebben mindenkinek megvan a maga szerepe és feladata. A választások különböző szakaszaiban kétségtelenül, hogy odaálltam a mellé, a mozgalom mellé, akikkel akkor is együtt voltam, amikor ezért még hát börtönbüntetés, vagy esetleg eltiltás, vagy ilyesmi járt volna, vagy legalábbis rendőri zaklatás. A választásoknak a befejeztével és a hangulatok elültével újra visszamentem szépen az én saját hivatásomhoz, az ember ábrázoláshoz. A színházban most a Sütő Andrásnak Advent a Hargitán című drámáját játsszuk, Shakespeare Viharját, melyben Prospero vagyok. Azon kívül feltehetően tavasszal lesz a bemutatója a Pergüntnek, abban a Gomböntő, de hát mellette még ott van Márai Sándor, Kassai Polgárokban Gergely Páter. Úgyhogy megvan újra a munkám és helyem a saját színházi közéletemben, és amellett még rádió, televízió, mikor mi.
Apropó rádió, televízió, mit tudnál ajánlani, ha most azt kérdezném, hogy most itt egy verset már ebből a korból?
Minek utána a hanglemezgyárba is beengedtek egy idő után, elég sokáig voltam fekete listán, vagy B-listán, vagy hogy is mondjam. Végre sikerült néhány jó szándékú ember segítségével egy Arany János Balladák lemezt elkészítetni, valamint Keresztúri Dezső bátyám segítségével az Arany Estéje című lemezt. Hát ha szabad valamit kérnem, akkor talán inkább, mert az sok mindenről szól, a balladák közül, Arany balladák közül a Velszibárdokat.
Edward király, angol király léptet fakólován. Hadd látom, úgymond, mennyit ér a Velszi tartomány? Van-e ott folyó, és földje jó, legelőin fűkövér? Használ-e a megöntözés a pártos honfivér? S a nép, az Isten adta nép, ha oly boldog-e rajt, mint akarom, s mint a barom, melyet igába hajt? Felség, valóban koronád legszebb gyémántja Velsz, földet, folyót, legelni jót, hegyvölgyet benne lelsz. S a nép, az Isten adta nép, oly boldog rajta szír, kunyhói mind hallgatva, mint meg annyi puszta sír. Edward király, angol király, léptet fakólován, körötte csend, amerre ment, és néma tartomány. Montgomery a vár neve, hol aznap este szállt, Montgomery a vár ura, vendégli a királyt. Vadat és halacs, mi jó falat, szemszájnak ingere, sürgő csoport, száz szolga hord, hogy nézni is tere, s mind, amiket e szép sziget ételt, italt terem, s mind, ami bor, pezsegve forr, túl messzi tengeren. Ti urak, hát senki sem kocint értem pohárt. Ti urak, ti Velsz evek, ne éljen Eduard. Vadat és halacs, mi az ég alatt szemszájnak kellemes, azt látok én, de ördög itt belül minden nemes. Ti urak, hitvány evek, ne éljen Eduard. Hol van kizengje tetteim? Elő egy Velszi bárd! Egymásra néz a sok vitéz, a vendég Velsz urak, orcáikon mint félelem sápadt el a harak. Szó benszakad, hang fennakad, lehelet megszegik, ajtó megöl, fehér galamb, ősz bárd emelkedik. Itt van, király, ki tetteidet elzengi, mond az ag. S fegyver csörög, haló hörög, amint húrjába csap. Fegyver csörög, haló hörög, a nap vértóba száll, vérszagra gyűl az éjvad. Te tetted ezt, király. Levágva népünk ezrei halomba, mint kereszt, hogy sírba tallóz, aki él. Király, te tetted ezt? Mágjára el. igen kemény. Parancsol Eduard. Lágyabb énekkel nekünk. És belép egy ifjú bárd. A lágyon kél az esti szél Milford-öböl felé, szüzek siralma, özvegyek panasza nyög belé. Ne szűj, rabot, te szűz! Anya, ne szoptass csecsemőt! S hint a király, s elérte még a mágjára menőt. De vakmerőn sivatlanul előáll harmadik, kobzán a dal magára val, ez ige hallatik. Elhult csatában a derék, no halld meg, Eduard, nevet ki dicsel ejtené, nem él oly Velszibárd, emlékes sír a lanton még. No halld meg, Eduard, átok fejedre minden dal, melyet zeng Velszibárd. Meglátom én, s parancsot át király rettenetest, mágjára ki ellenszegül minden Velsz énekest. Szolgái szétszágódanak, ország szerint tova, Montgomeryben így esett a híres lakoma. S Edward király, angol király, vágtat fakólován, körötte ég, földszint az ég, a Velszi tartomány. 500 bizony dalolva ment, lángsírba Velszi várt, de egy se bírta mondani, hogy éljen Eduard! Mi zúgni éjjid a London utcáin ez? Felköttetem a Lord Majort, ha bosszant bármi lesz. Áll néma csend, létszárnya bent se künn nem hallatik. Fejére szól ki, szót emel, király nem alhatik. Elő síp, dob zene, harsogjon harsona, fülembe zúgja átkait a Velszi lakoma. De túl zenén, túl sípdobon, riadó kürtön át, 500 énekli hangosan a vértanúk dalát.
Nem hagyhatjuk szó nélkül családodat. Kati nélkül nem ment volna, már említetted az elején, de én utólag még egyszer visszahozom. Ő nélküle nem ment volna.
Nem. Nem, semmiféleképpen sem. Nagyon nagy szerencsénk, hogy azonos neveltetéssel érkeztünk meg mind a ketten, és azonos üres anyagi tarisznyával vagy bőröndel, de annál több belső tartalommal ebbe a házasságba mindketten. Ő a legnehezebbet vállalt a színésznő létére, gyermeket szülni és világra hozni és nevelni. Az kettőt emellett a pálya mellett nagyon nehéz csinálni. Na most ezt követték, ugye az 56-os nehéz évek, amikor bizony a megélhetés apró napi gondjai jelentkeztek, többször fenyegetett a kilakoltatás veszélye, mert nem tudtunk lakbért fizetni mi egymás. Volt mind közösen keresztül mennünk, azután felnőttek a gyerekek, hát a leányzó férjhez ment, a fiú megnősült, lányoméknál 3 unoka. Tulajdonképpen valahol úgy megy az egész életünk, mint ahogy általában. És mint ahogy azt mi természetesnek is gondoltuk, mi több ilyesmire vágytunk.
Imre, a 3 unoka cserkész?
Hát még nem, mert az igazat megvalva csak érdeklődtek, de ott egyelőre az ő lakókörzetükben még nincsen, de én remélem, hogy azok lesznek már ugye el is vannak készítve bizonyos tárgyak, amiket majd aztán ők őriznek tovább.
Ezért kérdeztem, nem véletlenül.
Habár ami a legféltettebb, legszebb emlékem, azt hiszem mégsem lehetek olyan önző, hogy a családba hagyjam. 1982-ben jártam kinn Katikával együtt Amerikában, ott egy ilyen hónapos turnén voltunk, szegény Hamza Bandi nagy tiszteleti úr, ő szervezte. No, és én tudtam, hogy én nekem a valamikori cserkész parancsnokom dr. Beke Endre az ide került ki orvosnak, hajóorvos volt, és kutatgattam össze-vissza, végnyálasztam az összes telefonkönyveket, nem találtam meg. Aztán hazajöve véletlenül a Kolosi téli piacon Óbudán összetalálkoztam a húgával, aki így fogadott engem. Na, maga is szép, mondhatom, hallom az édesanyjától, hogy kim volt Amerikában, és a Bandit nem kereste meg. Mondom, hát miért kerestem, de nem találtam. Na jó van, várjon, azt hiszem, itt van a címe, odaadta. Megírom erre Bandi Bánokat, aki ő volt még a Tiszi mellett, ő volt a másik példaképem. diákkoromban. Megírom neki, hogy Bandi bá, itt és itt jártunk nyáron, kerestünk téged, és nem találkoztunk. Jön a válaszlevél, akkor bőgtem el magam. Drága sikikém, 5 mérföldnyire laktál tőlem. Manfieldben, mert én meg Plainfieldben élek. Ezután aztán találkoztunk néhány év múlva kint személyesen, és átadta a csapat zászlót, illetve a botondraj zászlót, amit a testére csavarva menekített ki 1945-ben, és azóta én őrzöm.
Sinkovics Imre, 40 évvel ezelőtt, vagy talán még régebben, találkoztunk a pagodában, összenéztünk, sokan összenéztek, és tudtuk ki, mire gondol. Ma itt a Szabad Európa Rádió budapesti stúdiójában ugyancsak összenézünk, és tudjuk ma is, hogy mire gondolunk. Az egyetlen különbség, hogy most ki is mondjuk.
Így igaz.
És micsoda különbség. Sinkovics Imre, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Édes Lacikám, köszönöm, és nem is tudom elmondani, hogy hogy örülök. Azért tudod, 40 évvel ezelőtt nem gondoltam volna, hogy egyszer így tudunk beszélgetni.
Azt hiszem, egyikünk se.
Köszönöm szépen.
Én is.
A Szabad Európa Rádió 1990-ben sugárzott műsorát hallották. Sinkovics Imre színművésszel beszélgetett Demján László. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és videótára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.